Gondolom. Köszöntök mindenkit. Mohács Jánosnak hívnak, és köszöntök mindenkit, aki eljött erre a hetedik nyílt napunkra. A napirendet itt lehet látni, tehát ez volt a meghirdetett napirendünk is. Tehát először lesz egy tényleg egy nagyon rövid összefoglaló a Schulinetről, illetve a Schulinet szolgáltatásokról, illetve a Schulinet Plus projektről. Utána a Sensus Kft-nek a képviselőjel fog röviden beszélni a WordPress-ről, annak a használatáról. Folytatva az előző megkezdett hagyományainkat, hogy az iskolákban alkalmazott rendszerekről beszélünk, a mostani alkalommal a Hunedu-nak a Hunedu-ról fogunk beszélni, tehát az OpenEDU volt az előző alkalom, most a Hunedu-ról lesz szó. Negyedikként egy iskolának a saját fejlesztésű rendszeréről lenne szó, a Karinthy Frigyes Gimnáziumnak a rendszeréről fog beszélni az igazgató, illetve az egyik rendszergazda, és a végén pedig kérdések és válaszok lesznek, tehát röviden ez lesz a mai programunk. Valamikor be fogunk iktatni egy rövid szünetet is, hogy ne fáradjunk el teljesen, és akkor el is kezdeném az első napirendi ponttal a mai napnak az előadásait. Tehát Schulinet Plusról és az NIF intézetről lenne szó. Hogy legyen röviden az első kérdésem, hogy hányan nem voltak itt bármelyik korábbi nyílt napon, tehát ahogy látom, akkor azért eléggé sokan. Tehát akkor az NIF intézetről egy pár szót azért mindenképpen mondanék. Tehát hogyha ez kisebbség lett volna, akkor ezt ugoltuk volna ezt a témát. Az NIF intézetről azt kell tudni, hogy a oktatás, kutatás közgyűjteményeknek az infrastruktúra szolgáltatójaként van nevesítve. Több mint 5000 intézményt szolgálunk ki, és körülbelül ilyen módon szoktuk osztályozni a szolgáltatásainkat, működési környezetünket, tehát van egy hazati infrastruktúránk, vannak az alkalmazások, tehát alapalkalmazások, webmail, amivel a Schulinetben is nap mint nap találkoztok. Vannak multimédia szolgáltatásaink, Voice over IP, videokonferencia, videorepozitórium, amit videotóriumnak hívunk, és vannak tényleg a kutatás számára kifejlesztett szolgáltatásaink, ilyen, hogy a szimulációs szükséges szuperszámítógépek, storage és cloud szolgáltatásaink. A kettő között elhelyezkedik egy köztes réteg, ami egyfajta ilyen ragasztó elemként szolgál más szolgáltatásokhoz, tehát általában ezek olyan szolgáltatások, amelyek azonosításhoz használhatók, biztonsághoz kapcsolódnak, stb., amelyek úgy átfogják az egész szolgáltatási portfóliót. Részletesen kibontva itt is megvannak ezek a szolgáltatások, erről azért nem beszélnék ilyen részletesen. Amit mindenképpen azért kivetítenék, az a gerincházatunk, tehát a gerincházatunknak a struktúrája így néz ki, tehát lehet látni, hogy egy viszonylag kiterjedt gerincházatunk van, ami többször 10 gigabit per szekundumos kapacitással rendelkezik. Lehet látni, hogy az összes, tehát nagy egyetemi városban ott vagyunk, tehát Soprontól egészen Debrecenig, illetve Pécstől Szegedig, tehát illetve Budapesten is természetesen. Ami ennek a gerincházatnak a jellemzője, hogy egy több rétegű infrastruktúrával rendelkezik a hálózat is maga, tehát van a nagy kapacitás kiszolgálására alkalmas DVD-M réteg, erre a komplex szolgáltatásokat nyújtani képes IP-MPLS réteget építettük rá, és itt néhány fontos szót emelnék ki, tehát 100 gigabit per szekundumot biztosítunk például a CEN adatközpontnak, ami itt van Csillebércen, és hát ami nagyon fontos, hogy a páneurópai kutatói hálózattal és oktatói hálózattal szoros együttműködésben, tehát ezt úgy hívják, hogy Zseant, ezzel közösen valósítjuk meg. Ennyit röviden az NIF-ről, tehát a szolgáltatásairól, illetve a hálózatáról. Súlynett szolgáltatások, tehát itt ezeket, ezt igazából nem olvasnám föl, mert ezekkel viszont minden nap találkoztok. Az alsó kettő az, amivel mondjuk kicsit kevésbé, kevesebb szó szokott esni. Ezek a szolgáltatások, amik itt fölül vannak, ezek mind ingyenesen állnak rendelkezésre a súlynett felhasználók számára jelen pillanatban. Az alsó kettő, az sajnos azt nem tudjuk megtenni, hogy ne legyen valamilyen térítés mögötte. A server hosting, tehát itt a gyakorlatilag az áramszámla az, ami ilyen szempontból érdekes. Tehát, hogyha valaki szeretne szervert elhelyezni, nálunk lehetőség van rá, de az áramszámlát azt ki kell fizetni. Illetve a tanúsítvány szolgáltatás, tehát itt a tanúsítványoknak a kiadása, ami szerver, tehát miért érdekes ez? Tehát, hogyha biztonságos csatornát szeretnénk kialakítani, akkor a biztonságos csatornához HTTPS, IMAP-es, stb. Csatornákat kell kialakítani, és ehhez a szerver oldalon, hogy a böngészők ne figyelmeztessék a felhasználókat, vagy a levelező kliensek, vagy egyéb kliensek ne figyelmeztessék a felhasználókat, hitelesítő szervezetek által elfogadott tanúsítványt kell alkalmazni, tehát ez nekünk is pénzbe kerül, és ennek egy nominális költsége van az intézmények felé. Súlynett Plusz projekt, amiről részben kell, hogy beszéljek itt, tehát ez egy kötelezettségem a projekt miatt, mert ez ebből a projektből valósul meg itt egy csomó minden fejlesztés. Tehát van kettő projektünk, TIOP 113, KMOP 461-nek hívott projektek, amit közösen Súlynett Plusznak hívunk. A főbb számadatok azok itt szerepelnek itt lejjebb. Milyen célokat próbál megvalósítani itt a Súlynett Plusz projekt? Tehát négy fő célt tűztünk ki magunk elé. Tehát a fő cél, tehát a nagy cél az, hogy az infrastruktúrát azt amennyire lehetséges megújítsuk. Ehhez a hálózati infrastruktúrát fejlesztettük, amit három al részre bontottunk. Szolgáltatásokat fejlesztettünk, integrált szolgáltatás menedzsment rendszer, amiről majd mindjárt fogok egy picit beszélni, és mintarendszereket vezettünk be, itt néhány intézménnyel közösen próbálunk ezeken a témákon azonosításon, illetve kollaboráció vagy multimédia szolgáltatások tekintetében mintarendszereket építeni. És akkor nézzük a fejlesztéseket, hogy hogy állunk jelen pillanatban, tehát ez a projekt tavaly júniusban kezdődött. A hálózati fejlesztések tekintetében a végponti eszközök fejlesztése, mert egy olyan eszközt képzeltünk el, ami itt látható ezen az ábrán, ez a router az, ami tulajdonképpen, amiről beszélünk, hogy legalább 5 évig képes legyen kiszolgálni az igényeket, tehát bízunk benne, hogy 5 éven belül már nem lesz irrealitás az, hogy gigabit per szekundumos sávszélesség tartományban is, tehát ahhoz közeli sávszélességeket biztosítsunk. Hogy állunk ezeknek az eszközöknek a telepítésével, rendszerintegrációjában? A konvergencia régió, tehát gyakorlatilag Budapesten és Pest megyén kívül készen vagyunk ezzel a fejlesztéssel. Központ régióban 829 darab kész, és körülbelül még 70 végpontot fogunk egy hónapon belül telepíteni, tehát ezzel is a központ régió ezzel be fog fejeződni. Rövidesen IP-váltót is fogunk ezeken az eszközöken biztosítani, tehát hogyha az intézmény igényli az IP-váltót. Ez a tűzfalaknak a teljes átalakítását igényli. Ezt próbáljuk azért láthatatlanná tenni a felhasználóink számára, tehát a felhasználó interfész, tehát a dashboard, amiről majd mindjárt fogok egy szlájdot mutatni. Ez gyakorlatilag a felhasználók számára láthatatlanná teszi, hogy ezt mi teljesen átalakítjuk a háttérben. Hogy állunk azonosítás és jogosultság kezelési pilotban? Itt az volt a cél, hogy a EduRoam, illetve EduID infrastruktúrát azt próbáljuk kiterjeszteni ilyen szempontból, és elérhetővé tenni az EduRoamot és a mögötte az EduID-t a egy nagyobb felhasználói közösség számára. A tegnapi napig 186 darab access pointot telepítettünk, és hogy ezt hogyan kell használni, tehát ott itt van egy leírás, tehát ezt még lehet, hogy nem láttátok, már a honlapon egyébként fönn van. Dashboard, tehát az integrált szolgáltatás fejlesztés, tehát ezen a hírlevelekben, hogyha megkaptátok, akkor erről már hallottatok, olvastatok. Amióta legutóbb, tehát mi az, ami változott gyakorlatilag a júniusi nyílt nap óta, tehát a hálózati beállítások azok szerkeszthetővé váltak, tehát június végén még ezek nem voltak teljes mértékben szerkeszthetők, tehát be lehet állítani villanokat, szűréseket, port forwardingot, DHCP beállításokat, ezeket mind meg lehet tenni a dashboard interfészen keresztül, úgyhogy ez hogyan kell igénybe venni ezt a júliusi hírlevelünkben ezt megírtuk, tehát az, hogy a rendszergazda adminisztráción keresztül lehet rendszergazdákat kijelölni tulajdonképpen, akik utána tudják adminisztrálni az adott intézménynek a szolgáltatásait. Viszonylag új fejlesztések a további kettő, a DNS, illetve a beszolgáltatás, tehát ezek mind beállíthatók a paramétereik, illetve igényelhetők a szolgáltatások, tehát hogyha valaki annak hozzáférése van a dashboardhoz, akkor abból gyakorlatilag ezen az interfészen keresztül tudja szerkeszteni ezeket a beállításokat. Korábban is lehetett a DNS szerkeszteni, de most integráltuk a dashboard rendszerbe. És ami szintén egy viszonylag újdonság, hát ez most itt nem biztos, hogy annyira jól olvashatók ott a szövegek, de a tömeges felhasználó felvétel lehetősége megvan, tehát itt a felhasználó menedzsmentnél, itt az utolsó fülön felhasználó import lehetőségét biztosítjuk a rendszergazdának, tehát tényleg, hogyha nagy mennyiségű felhasználót kell kezelni, akkor ezzel próbáljuk segíteni a munkátokat. Másik például az infrastruktúra fejlesztésnek, ami igazából nem is projektes, tehát nem TIOP KMP projekt, hanem ez egy mondjuk azt, hogy saját projekt, illetve a tárcáknak a támogatását élvező projekt, tehát az a cél, hogy elérjük azt, hogy a sávszélességek azok tényleg használható tartományban legyenek. Ez körülbelül egy 3 éves célként lebeg a szemünk előtt. Most még gyakorlatilag az első événél tartunk, tehát 2014 volt tulajdonképpen ennek az első éve. 2013-ban már elkezdtünk vele foglalkozni, de akkor igazából jelentős eredményt nem tudtunk elérni. Mik a szempontok és igazából ebben a működési módban használjuk jelen pillanatban, hogyan működünk együtt a vidéki, kisebb régiós informatikai rendszerekkel rendelkező szolgáltatókkal. Tehát gyakorlatilag az egyetemi központokba próbáljuk elhozni a kapacitásokat, és ilyen módon, hogy ne kelljen nekik az országos gerincházat kiépíteni, valamilyen módon tehermentesíteni ezt a forgalmat, és gyakorlatilag tényleg a hábon plusz gerinchálaton lehet elérhetővé tenni, vagy azon keresztül biztosítani a kapacitásokat az iskolák számára. Tehát nyilván itt igénybe kell vennünk a helyi régiós informatikai szolgáltatókat, tehát átközösségi szolgáltatókat. Hogy állunk ezzel a sávszélesség növeléssel? Tehát ahogy mondtam, 2013-ban volt egy minimális emelés. A 4792-ből 1052-t tudtunk megemelni, de akkor csak az ADSL korlátjaig, tehát akkor gyakorlatilag nem tudtunk gyakorlatilag más technológiára váltani. 2014-ben indult el az első, illetve a második kör. Tegnapi napig 1352 készült el. Ebből 7 sajnos csak 10 megabit per szekundum alatti, tehát itt is van olyan, ahol a 10 megabit per szekundum az 4-szeres sebesség növekedés jelentett, tehát ez azért mondjuk az, hogy nem azt mondom, hogy optimális, de ezzel majd még valamit kezdenünk kell, tehát nem ez a cél. Folyamatban van október végéig további körülbelül 450-nek a kiépítése. Ami fontos, hogy tájékoztatunk benneteket, tehát a tényleges telepítésről, tehát az, hogy mikor fognak menni az alvállalkozó cégek, tehát a régiós távközlési szolgáltatók, amikor ezeket az új kapacitásokat kiépítik. A harmadik kör is elindult, jelenleg felmérésen van, várhatóan, hogy milyen kapacitások és milyen helyszíneken van-e lehetőség, mert nyilván itt nem arról van szó, hogy itt építeni, tehát a források nem teszik azt lehetővé, hogy építsünk nagy mennyiségű optikát vagy mikrohullámú megoldásokat, de az is itt a projektben vannak ilyen tervek. De itt célként legalább egy 25 megabit per szekundumos célebegett a szemünk előtt, és várhatóan tájékoztatást fogunk küldeni a felmérésről, hogyha felmérni szeretnének a távközlési szolgáltatók az adott régióba. Tehát itt ami fontos, hogy az első és második körben a két nagy szolgáltató, tehát az Invitel és a Magyar Telekom úgy döntött, hogy nem fog semmit se adni, tehát ők nem akartak úgymond versenyezni a súlyenetes felhasználók kiszolgálásáért. A harmadik körben nagyon bízunk benne, hogy hajlandóak lesznek versenyezni. Röviden ennyit szerettem volna elmondani a Súlynet Pluszról, illetve Súlynetről, és át is adnám a szót, hogyha ezekhez az elhangzó dolgokhoz, illetve hogyha nem olyan nagyon generális a kérdés, akkor inkább a kérdések-válaszok szekcióba várjuk meg a dolgokat. Tehát hogyha valakinek most, de valami nem volt érthető az előadásban, akkor nagyon szívesen válaszolok rá, de próbáljuk meg a... Igen? Hát az Pest megye, Szentendre, úgyhogy az a központi régió. Szentendrén a következő egy-két hétben lesznek telepítve a végponti eszközök. Hogy Szentendre az melyik távközlési szolgáltatónak a területén van, szerintem az Magyar Telekom. Tehát nagyon bízom benne, hogy a Magyar Telekomnak ott van. Lesznek sávszélességre vonatkozó jó javaslatai. A UPC-vel, tehát a UPC több mint 890 kapcsolatot biztosít nagyobb sávszélességgel. Már bent van a kerinc a UPC-tól, csak hiányzik egy kábel modem hozzá, tehát azért kérdezem, hogy milyen szintet, tehát lehet alternatívaként még a UPC-t választani? Tehát ez persze, tehát nem tudom, tehát az érdekes, hogy mondjuk, hogy nem adott javaslatot. Jó, bocsánat, tehát a kérdés, megismétlem a kérdést, mert tehát az volt a kérdés, hogy Szentendrén van egy alternatív szolgáltató, UPC, lehet-e alkalmazni? Részünkről természetesen lehet alkalmazni. Nem akartam itt most felsorolni az összes szolgáltatót, akivel együttműködtünk itt az első és második körben. De hogyha ez így érdekes, akkor névsorrendben próbálom. Axián, Bajanet, Digitálvác, Celkábel, bocsánat, nem sorrendben mondom. MVM-net, UPC, Vidékháló, TAR, tehát ezekkel mind sikerült együttműködnünk. A UPC esetében, vagy a konkrét esetekben meg tudjuk nézni, hogy adtak ajánlatot, vagy nem adtak ajánlatot az előző körben. Hogyha adtak ajánlatot, és azt mondták, tehát mi volt a döntési szempont az, hogy 3 hónapon belül meg kell tudniuk valósítani. Tehát, hogyha 3 hónapon belül, tehát azt írták le, hogy ez 3 hónapon belül nem fogják tudni megvalósítani, akkor nem választottuk őket, de hogyha láthatóan történik fejlesztés az adott régióban, most is a harmadik körben van lehetőségük arra, hogy ajánlatot adjanak, úgymond, és hogyha meg tudják valósítani, akkor nagyon szívesen. Tehát...
Köszönöm, akkor továbbiakban majd a végén.
Jó.
A mi intézményeket elvileg a 8 megabitra az első körben emelték meg, uh-huh. viszont ott van tőle 20 méterre a telekomnak a városi központja, ahol 120 megát is lehet menni. Ezt hol lehet jelezni, mert igazából azt sem neki se tartani, hogy a szomszéd épületből állni a
jó, tehát a kérdés, jó, akkor most nem kell megismételnem a kérdést, tehát ahogy mondtam, az első és második körben úgy döntött a Telekom, hogy nem...
Mi az invitelnél vagyunk?
Ja, bocsánat, akkor invitel.
De viszont ott van mellett is, ön 80 évitnél többet nem tud adni, aha. a KDS-el, viszont mellett...
Mintem az ügyfélszolgálatra írjátok meg, hogy... tehát valószínűleg üzletpolitika, hogy nem adnak, nem tudom, tehát ezt tőlük. Megpróbáljuk rávezetni őket, hogy ti tudnátok adni, és akkor adjatok, legyetek szívesek.
Tehát van lehetőség váltani az évitelről?
Persze, tehát nincsen korlát ilyen szempontból, tehát. A szeptember elején, nem tudom, ki volt, melyik cégtől volt. Az már, akkor bocsánat, az akkor egy másik kérdés. Tehát akkor lehet, hogy itt egy picit visszamegyek. Itt a infrastruktúra fejlesztésnél van egy ilyen, hogy alternatív kapcsolatok képítés, ahol nem lehet sávszélességet növelni, vagy nem lehetett legalábbis az első kettő körnek a tapasztalat alapján. Ott válogattunk olyan intézményeket, amelyeket a projektből fogunk megvalósítani. Tehát várhatóan egyébként még fognak kimenni, mert szeretnék tudni, hogy hol tudják elhúzni majd a kábelt, tehát ezt szeretnék majd kitalálni tulajdonképpen. És vannak ilyenek, tehát ez 25, ugye? Hogy nem, akkor 20, bocsánat, 29 intézményt érint, maximum 29 intézményt érint ez. Hogy ebből ténylegesen hányat fogunk tudni megvalósítani, ez majd az árversenynek lesz a függvénye. Tehát ott legalább 100 megaszimmetrikus kapcsolatokat fogunk tudni kiépíteni.
Köszönöm. Amit szeretnék kérdezni, hogyha invitellel nem lehet dűlőre jutni, akkor mi az alternatív lehetőség?
Tehát az alternatív lehetőség alternatív szolgáltató, tehát...
Keresünk valaki más.
Hát, hogyha találtok, hogy találtok, akkor jelezzétek nekünk, és megpróbáljuk fölvenni velük a kapcsolatot.
És ez december 31-ig?
Tehát most a szolgáltatóknak gyakorlatilag október végére végigadtunk határidőt, mert itt azért, hogyha megnéztek, akkor ez elég nagy számosságú volt, 3040 végpontot
tehát
kell.
Végpontcserék meg voltak, tehát meg vannak 8 megára fentett bővített.
De hát az a 2013-as mondjuk az, hogy sikerült kihajtani belőlük típusú bővítés volt, mert nekik az gyakorlatilag semmiben nem került az a 8 megás bővítés. A harmadik kör az, ami igazából ilyen szempont. Tehát ezek a tényleges sávszélesség bővítések azok, amelyeket szeretnénk megvalósítani. A végponti eszköz cseréjétől az nem fog változni. A végponti eszköz cseréje csak azt biztosítja, hogy kevesebbszer hibásodik meg az eszköz, illetve lehetőség lesz arra, hogy akár gigabites kapcsolat is kiépüljön. Tehát ez a kettő sajnos nem összefügg sajnos. Tehát az, hogy ott milyen hozzáférési hálózatot tudunk kiépíteni, az részben rajtunk, részben a szolgáltatókon, részben a helyiek agilitásán múlik, hogy sikerül-e találni olyan szolgáltatót, aki ott van, és mondjuk azt, hogy legalább 10-es számban tud szolgáltatásokat nyújtani az adott régióba.
Köszönöm
szépen. És akkor legyen még az utolsó kérdés, akkor tényleg kérdések szekcióban maradjon azért valami. Ott István, add már, légy szíves. A Digi benne van, a harmadik körben benne lesz, a második körben valamiért nem adtak ajánlatot. Első-második körben. Az, hogy miért nem adtak, tehát azt mondták, hogy kevés volt az idő, erre hivatkoztak.